Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Hallgassák meg a testvérek a mai napra kijelölt szent igét, az első alkalomra kijelölt szent igét. Megírva találjuk a Lukács írása szerinti evangélium a 7. fejezetében, a 6. versében, de én ezt a környezetét is fel szeretném olvasni, tehát a 7. fejezet első 10 versét hallgassák meg a testvérek. Miután befejezte minden beszédét, amelyet a nép füle hallatára mondott, bement Kapernaumba. Egy századosnak volt egy szolgája, akit nagyon kedvelt, és aki most beteg volt és haldoklott. Amint hallott Jézusról, elküldte hozzá a zsidók véneit, és kérte, jöjjön el és mentse meg a szolgáját. Amikor odaértek Jézushoz, sürgetve kérték. Méltó arra, hogy megtegye ezt neki, mert szereti népünket. Ő építette a zsinagógát is nekünk. Jézus erre elindult velük. Amikor pedig már nem volt messze a háztól, a százados eléje küldte barátait, és ezt üzente neki. Uram, ne fáradj, mert nem vagyok méltó arra, hogy a hajlékomba jöjj. De magamat sem tartottam méltónak arra, hogy elmenjek hozzád, hanem csak szólj, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alá rendelt ember vagyok, és nekem is vannak alárendelt katonái. Ha szólok ennek, menj el, elmegy, és a másiknak jöjj ide, ide jön. És ha azt mondom a szolgámnak, tedd meg ezt, megteszi. Amikor Jézus ezt meghallotta, elcsodálkozott rajta, és hátrafordulva így szólt az őt követő sokasághoz. Mondom nektek, Izraelben sem találtam ekkora hitet. Mire a küldöttek visszatértek a házba, a szolgát egészségesen találták. Ámen. Kedves testvérek! Ezen a csendes napon az a téma van előttünk, az a kérdés van előttünk, hogy ki mire méltó. És hát először is ennek az emberi oldalát nézzük meg, hogy az ember mire méltó. Úgy is lehetne ezt a kérdést megfogalmazni, hogy az emberi méltóságnak a kérdése kerül elünk. Mert mostanában nagyon sokszor emlegetik az emberi méltóságot. És mi is ez az emberi méltóság? Nehéz megragadni igazából, de valamiféle olyan rangot jelent, ami az embernek van, amiből következik, hogy megfelelően viszonyuljanak hozzá, megfelelő tiszteletet, megfelelő odafordulást kapjon az ember, mert van méltósága. És nagyon sokszor hangsúlyozzák, hogy emberi méltósága mindenkinek van. Gyermekeknek, betegeknek, még a bűnöző embernek is van emberi méltósága. És sokszor akkor kerül elő ez a kérdés, amikor úgy érzik, hogy ez sérül, az emberi méltóság, mikor nem veszik azt figyelembe. Amikor egy állam kizsigereli az ott élő embereket, amikor kínoznak, bántanak, gyötörnek embereket, amikor betegeknek kiszolgáltatottságot kell elviselniük, és mindenféle szenvedést, azért, mert nem megfelelően viszonyulnak hozzájuk, és még lehetne sorolni, hogy mi mindenben sérülhet az emberi méltóság, fejletnek mondott 21. században is. És jó, hogyha fellépnek ezek a dolgok ellen, amikor embereket meggyötörnek, kínoznak, de sokszor túlzásban esnek ezzel az emberi méltósággal. És sokszor olyan dolgokat is levezetnek belőle, amit nem is szabadna. Mert sokszor azt mondják, hogy én rajtam ne uralkodjon senki. Nekem méltóságom van, engem ne akarjon birtokolni senkit, még az Isten sem. Még az Isten sem szóljon bele az én életembe. És ne mondják nekem azt, hogy én bűnös vagyok, mert az sérti az én emberi méltóságomat. Ne mondják nekem azt, hogy ha nem térek meg, akkor elkárkozok, mert ez is sérti az emberi méltóságomat. Én jó ember vagyok, mondják sokan, és ezért nekem jár az üdvösség is. És ilyenkor szoktuk mondani, hogy az embernek ilyenkor jár a szája általában, és mondja ezeket a dolgokat anélkül, hogy igazából belegondolna, hogy miről is beszél az Istennel való kapcsolatban. De valahogy ez a hamis tudat, ez mélyen bele van ültetve a bűnös emberi gondolkodásunkban. Hogy nekem jár, én megérdemlem, én méltó vagyok arra. És főleg akkor kecsegtetem magam ezzel, hogyha viszonylag jól is teljesítek bizonyos dolgokban, ha körülöttem élő emberekhez képest. És ebben az igében is egy ilyen emberről van szó, aki egy jóra való ember. Megmutatkozik már ez abban is, ahogyan a szolgájához viszonyul. Hiszen azt olvashatjuk, hogy kedvelte a szolgáját. És ezt úgy is lehetne mondani, hogy tisztelte, nagyra becsülte azt a szolgát. Aki most éppen haldoklott, aki már egy ideje készült a halálra, mert kilátástalannak látta a helyzetét. És a százados, amint hallott Jézusról, rögtön küldött hozzá embereket, a zsidók véneit. Rögtön cselekedett. Mert abban a szolgában, abban a rabszolgában, akit egyébként semmire nem becsültek abban a korban, abban a rabszolgában mégis az értékes embert látta. Azt az embert, akiért érdemes könyörögni. Akiért érdemes imádkozni az Istenhez, akiért érdemes oda menni Jézushoz, hogy segítsen rajta. Még ha egy tényleg értékes szolgáról is van szó, aki jól dolgozott neki, akkor is megdöbbentő ez, hogy egy úr a rabszolgájához így viszonyul. Aztán az sem mindennapi, ahogyan a zsidó néphez viszonyult ez a pogány százados. Hiszen abban az időszakban nagyon sok ellentét volt a zsidó nép és a római nép között, kölcsönösen lenézték egymást, és igyekeztek megtartani a megfelelő távolságot egymástól. De itt a zsidó vezetők mondják azt Jézusnak, hogy ez az ember, ez szerette a mi népünket, szereti a mi népünket. Nem is akármilyen szeretetről van itt szó. Az isteni agapé szeretet szerepel itt. Nagyon szereti a mi népünket. Olyannyira, hogy ő építette nekünk a zsinagógát. És mondják Jézusnak, hogy méltó arra, hogy megtedd. Méltó arra, hogy megtedd ezt a kérését. Hiszen ennyire szeret bennünket. És építette a zsinagógát is számunkra. Tehát a századosnak a méltóságát, azt az ő hozzájuk való viszonyukból és a tetteiből vezették le. Méltó arra, hogy megtedd. Nemrégiben hunyt el neves építészünk, Makovec Imre. És hát tényleg az ő nevét nagyon sokan összekötik már a magyarsággal is. Mondják, hogy Hungarikum az ő neve, így is szólalt fel egyszer a parlamentben. És hát tényleg nagyon sok épületet építetett, templomokat is, evangélikus templomot is, Siófokon például. De még ő sem hivatkozhatna arra, hogy én méltó vagyok bármire az Istennél. Szerette ő a népét. És sok mindent építetett, templomot is építetett. De neki is számot kell adnia az élő Isten előtt az életéről. És bizony az élő Isten számon fogja tőle is kérni mindazt, ahogyan viszonyult hozzá, ahogyan beszélt ő róla. És azokról a dolgokról is, amik beszivárogtak az ő életében, keresztény tanításában, mindenféle pogány és más vallásból beemelt hamis tanítás. Ezekről is számot kell adnunk mindnyájunknak. És visszatérve a századosra, mondják, hogy méltó arra, hogy megtedd. Mondják Jézusnak. És ezt a megtedd, ezt a szót úgy is lehetne fordítani, hogy szolgáltass neki. Méltó arra, hogy ezt a szolgáltatást, ezt nyújtsd neki. És ez is mennyire jellemző gondolkodás. A mai napig is. Emberek, akik az egyháznak valamit adnak, akár befizetik az egyház fenntartó járulékot, vagy akár több adományt is fizetnek az egyháznak, segítenek az egyháznak abban, hogy épületeket hozzon létre. Akár még szolgálnak is, tesznek nagyon sokat, jelen vannak alkalmakon. És akkor sokan ebből következően várják, hogy kapják a szolgáltatást. Várják azt, hogy meglegyenek keresztelve azok, akiket oda visznek. Várják azt, hogy kapjanak úrvacsorát. Várják azt, hogy eltemessék az elhunytakat. Várják az esketést. És mondhatjuk, hát, hogy ez idáig rendben van, hogy emberi szinten gondolkodunk, de várják, elvárják az Istentől is az áldást. Azért, mert én adtam valamit. Adtam az Istennek bizonyos dolgokat, akkor az Isten tartozik nekem azzal, hogy megadja nekem ezeket a dolgokat, megadja az áldást. Mert megérdemlem. Mennyire jellemző ma is ez a gondolkodás. És mondják ezt Jézusnak, pedig Jézus nagyon jól ismerte azokat az embereket, azt a századost is ismerte. Lehet, hogy személyesen nem találkoztak, de ő ismerte őt. Ismerte az ő bűneit is, annak a szolgának a bűneit is ismerte, akiről ott szó volt. Hiszen azokért a bűnökért is meg kellett Jézusnak később halnia. Azokat a bűnöket is magára vette később, és felvitte a keresztfára. Nagyon jól ismerte Jézus azokat az embereket. De a bűnök ellenére, és a zsidó vezetőknek a hamis indoklása ellenére, Jézus elindult. Elindult e felé a beteg szolga felé. Aztán a százados küldött további embereket, barátokat elé. És ez már szinte sértőnek tűnik, hogy miért küld állandóan követeket? Miért nem jelenik meg személyesen Jézus előtt, hogyha ha valamit kér tőle? De aztán amit üzen ezeken az embereken keresztül, az rendbe rakja a gondolkodásunkat erről a kérdésről. Hiszen azt mondja, hogy Uram, ne fáradj, mert nem vagyok méltó arra, hogy a hajlékomba jöjj. Pont az ellenkezőjét mondja annak, amit állítottak róla a zsidó vezetők. Azt mondták, hogy méltó arra, hogy megtedd. Meg azt mondta, hogy Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj. És arra sem vagyok méltó, hogy oda menjek hozzád. Pedig biztos bátorították őt is a zsidó vezetők. Mondták neki, hogy te méltó vagy arra, hogy megtegye neked ezt, hiszen te annyi mindent tettél értük. És milyen jól esik ez az embereknek, amikor dicsérik őket. Még akár hívőként is, hogyha halljuk, hogy azt mondják, hogy hú, ez az ember, ez aztán igazán hívő ember. Mennyit szolgál, mennyit tesz az Isten ügyéért. És az emberi bőg az úgy hízik ettől. De jó. És meg kell ezzel küzdeni, amikor itt dicsérik az embert. Hogy nehogy tényleg elhatalmasodjon az emberben a bőg, és nehogy az Istennek a dicsőségét ezt elrabolja. Milyen jól esik sokszor az embernek, milyen simogatás a lelkének, hogy dicsérik. És az ember pedig azt mondja, hogy Uram, nem vagyok méltó. Az Isten közelében eloszlanak ezek az emberi ködök, ezek az emberi dicsőségek. És az ember azt mondja, hogy Uram, én nem vagyok méltó semmire itt előtted. És még hívőként is kísérhet bennünket az, hogy mi megérdemlünk bizonyos dolgokat. Mi tettünk valamit, azért jár nekünk valami az Istentől. Sokszor kísért ez a gondolat, de hívőként még inkább azt kell látnunk, hogy teljesen kegyelemre szorulunk. És az Isten kegyelméért nem tudunk semmit sem tenni. Hiszen pont ez a kegyelemnek a lényege. Hogy az Isten érdemtelenül szeret bennünket. Érdemtelenül adja az ő fiát értünk. És a szeretetért nem kell, nem is tudnánk semmit sem adni. Az Isten úgy szeret bennünket, ahogy vagyunk, és azért, hogy ne maradjunk olyan állapotban, ahogyan vagyunk. És Pál apostol és ezt meglátta az Úr előtt. És azt mondta, azt olvashatjuk az 1. Korintusi Levél 15. fejezetében, a 9. versben, hogy mert én a legkisebb vagyok az apostolok között, aki arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert üldöztem Isten egyházán. Pál apostol mondja ezt magáról, hogy arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem. Pedig hát tényleg Pál volt az, aki a legtöbbet fáradozott talán az apostolok közül. Bejárta szinte az akkor ismert egész világot. Hirdette az evangéliumot, rengeteg szenvedést eltűrt amiatt, hogy tegye az Istennek az akaratát. És azt mondja, hogy nem vagyok méltó. Ez is mutatja, hogy mennyire nagy baj, hogyha mi azt mondjuk, hogy méltók vagyunk erre és arra az Istentől. Jó, hogyha emlékeztetjük magunkat mindig arra, amiről szoktunk énekelni is, hogy haragot, átkot érdemeltem, és Isten megkegyelmezett. Szent fia vérzett én helyettem, hogy eltörölje vétkemet. Miért történt? Fel nem foghatom. Csak kegyelem, csak irgalom. Aztán Pál is így folytatja ezt a gondolatát a 15. fejezetben, az 1. Korintusi levélben, hogy de Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok. És hozzám való kegyelme nem lett hiába való. Sőt, többet fáradoztam, mint ők mindnyájan. De nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. És ezért a kegyelemért folyamodott a százados is. Nem tudott semmilyen alapra építeni, csak Jézusnak a kegyelmére. Nem vagyok méltó semmire, de Uram, csak egy szót szólj, csak egy szóval mondd. És utána elmondja azt, hogy ő ismeri a hatalomnak a erejét. Tudja, mit jelent az, amikor egy emberi szóra tömegek megmozdulnak. Tudja, mit jelent az, amikor szól egy szolgának, és az a szolga rögtön megteszi azt, amit mond. De azt is megtapasztalhatta, hogy vannak korlátai az emberi szónak. Mert amikor ott a beteg szolgának mondott valamit, akkor az a beteg szolga nem tudta teljesíteni. Az a beteg szolga haldoklott, és hiába mondta volna neki, hogy ne hajj meg, gyógyulj meg, épülj fel, tedd a dolgodat, nem tudta volna, mert az embernek nincs hatalma a halál felett. De azt mondta, hogy Uram, te szólj, és meggyógyul a szolgán. Azt meglátta, hogy Jézusnak a szava nem csak emberi szó, hanem a mindenható Atya Istennek a szava, aki az egész világot megteremtette. És az ő teremtő szavára az a beteg ember is meg tud gyógyulni, akinek egyébként reménytelen volt már az állapota. És Jézus elcsodálkozott ezen a hiten. Azt mondta, hogy ilyen, ekkora hitet nem is látott még Izraelben. A pogány ember meglátta benne azt, hogy az Isten hatalmával rendelkezik. Elcsodálkozott a hitén. És föltehetjük most a kérdést magunknak, hogy vajon velünk kapcsolatban Jézus mind csodálkozik el. Elcsodálkozik a mi hitünkön is. Mennyire rá tudunk hagyatkozni az ő hatalmára. Vagy azon kell elcsodálkoznia, amivel saját népe között találkozott, hogy hitetlenek. Hogy Márk 6.6-ban olvashatunk erről, nem is tudott csodát tenni közöttük az ő hitetlenségük miatt. Miben bízunk? A magunk hatalmában, a magunk tetteiben, és aztán várjuk, hogy mi az, amit ezért érdemlünk, hangoztatva akár azt is, hogy Jézus ott van a hajlékunkban, a mi birtokunkban van, vagy pedig azt mondjuk a századossal együtt, hogy Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, de a te szavadra hatalmas dolgok történhetnek. Hatalmas dolgok történnek az én életemben is, és mások ember életében is. És ez az ember, ez a százados, aki fizikailag nem is találkozott talán Jézussal, mégis egészen szoros közösségbe került vele. Hiszen hit által találkozott vele. Hallott róla, és mégis találkozott vele. És ugyanígy ez a találkozási lehetőség, ez a szoros, mindennél szorosabb kapcsolat, ez adott nekünk is. Mi is találkozhatunk vele. Hallunk róla az igében, az ige hirdetésben, és kapcsolatunk lehet vele, még hogyha fizikailag nem is találkozunk vele. Akármilyen emberek is vagyunk. Akár erkölcsbajnokok, akár gazpickók, akkor is találkozhatunk vele, mert Jézus közelít belénk. És igazából azt kell leszűrnünk így a emberi méltóság kapcsán is, hogy nem a tetteinkből kell azt levezetni, hanem az Isten ajándékoz meg azzal bennünket, hogy szeret minket, és felkínálja ezt a kapcsolati lehetőséget ő vele. És talán igazából ebben lehet megtalálni az emberi méltóságnak a kérdését is. Hogy az ember igaz méltatlan vagyok az Isten szeretetére, de az Isten mégis arra méltat engem, a méltatlan, hogy hozzá fordul, és ki akar engem emelni a bűneimből, a nyomorúságaimból. És amikor ezt megtapasztalja az ember, akkor ez viszont tettekre sarkalja. Nem a tetteinkből vezethetjük le az Isten szeretetét, a méltóságunkat, de az Isten szeretetéből viszont tettek fakadnak. És adja az Úr, hogy ezen az alkalmon ezt az érthetetlen kegyelmet, ezt a hatalmas szeretetet megtapasztalhassuk. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, a századossal együtt kell mondanunk nekünk is, hogy nem vagyunk méltóak arra, hogy a hajlékunkba jöjj. De köszönjük, Urunk, hogy megláttattad ismét velünk azt, hogy te hatalmas Úr vagy, és mégis szeretsz bennünket. Látod a bűneinket is, és mégis szeretsz. Odaadtad értünk a te életedet, mindenedet azért, hogy mi a tiéd lehessünk. Urunk, köszönjük neked ezt a szeretetet, és add nekünk, hogy ezen a napon rá tudjunk erre csodálkozni. Amen.